Ez itt továbbra is a Millás reggeli, a 90.9 Jazzin, 06302010909 SMS és WhatsAppon itt vagyunk elérhetőek, illetve az infokukat millásreggeli.hu. És akkor ahogy bearangoztuk az orosz-amerikai, hát illetve Oroszország és a világ kapcsolatáról fogunk beszélgetni. Itt van velünk a vonalban a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója, Rácz András, Oroszország szakértő is egyben. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Na, hát eléggé komolyra kezd duzzadni, ugye ez a Skripal ügy, hiszen most már egy folyamatos kiutasítást látunk itt, orosz diplomaták kiutasítását az Egyesült Államokból, és egyébként már most már Magyarországról is utasítottak ki diplomatát. Ugye Szergej Skripal volt orosz hírszerző megmérgezése kapcsán eszkalálódott ez a botrány.
Igen, most ugye tegnapiak a legutolsó statisztikák, pillanatnyilag úgy látszik, hogy az Egyesült Államokból és európai országokból összesen 140 orosz diplomatát fognak kiutasítani. Ugye ezek azok a diplomaták, akiket a fogadó országok azért utasítanak ki, mert nem hírszerzőket vannak regisztrálva, de hírszerzési tevékenységet végeznek. A 140-nek közel a felét, 60-at, ugye az Egyesült Államok utasít ki, 23-at Nagy-Britannia, 13-at Ukrajna, és akkor ezek után már a többi ország csak kevesebbet, Németország 4-et, más országok 3-at, Magyarország sok más egyéb országgal, Észtországgal, Svédországgal, lettekkel, finnekkel együtt 1-1 orosz diplomatát, összesen 140, ez nagyon-nagyon sok.
Igen.
Nyilván erre Oroszországban hasonló válaszlépést lesz kénytelen adni.
Abszolút. Most az a probléma ezzel, vagy legalábbis lehet, hogy én olvastam túl sok John le Carré regényt, hogy amikor azt olvassa az ember, ugye, hogy a dél-angliai Salisburyben egy orosz férfit és lányát légszomja szállítanak kórházban, majd akik válságos állapotban fekszenek, 3 héttel később pedig 20, vagy ahogy elmondtuk, több száz orosz diplomatát utasítanak ki, olyan, mint hogyha az 1960-as években járnánk a hidegháború időszakban.
Igen, ez most tényleg eléggé olyan. Ugyanakkor van néhány nagyon markáns különbség a hidegháború időszakához képest, ami bármilyen furcsa hangzik is, de okot adhat azért bizonyos optimizmusra. Ugye a legfontosabb különbség az az, hogy a hidegháború idején a Szovjetunió valóban globális világhatalom volt. Volt neki ideológiája, volt neki rengeteg szövetségese, volt egy 300 millió lakossága, és persze megvoltak az atomfegyverei, volt egy óriási hagyományos hadserege, volt globális jelenléte, és ott ült az biztonsági tanácsban, állandó tagként. Ehhez képest a mai Oroszországnak az egykori szovjet nagyhatalmiságból 2 dolog maradt meg, a nukleáris arzenál és az NSBT állandó tagság. Tehát ez a mostani Oroszország, ez lényegesen kevésbé erős, lényegesen kevésbé fenyegető, mint a Szovjetunió volt. Én őszintén szóval nem... Olyan értelemben optimista vagyok, nem számítok arra, hogy ez túlságosan tovább eszkalálódik, ez a mostani helyzet. Tehát ez a kvázi hidegháborús helyzet nem igen fog melegháborúban változni. Pont a szíriai tapasztalatok mutatják meg egyébként. Ugye február 7-én Szíriában volt egy incidens. Oroszokhoz kötődő zsoldosok támadást intéztek egy olyan kurd egység ellen, amelyeket amerikaiak is támogattak, az amerikai légierő légicsapás miatt az oroszokra rengeteget megölt közülük. Viszont az látszott, hogy az amerikai és az orosz csapatok között nagyon szoros incidens megelőző mechanizmus működik. Tehát meg lehetett azt akadályozni, hogy ez a helyzet eszkalálódjon. De a jó hír az, hogy nem bolondok ülnek egyik oldalon sem. Tehát ez a feszültség, ez megmarad diplomáciai szinten, tartósan megmarad nyilvánvalóan, de attól nem kell félni, hogy itt melegháborúban eszkalálódna.
Hadd játszom egy picit itt az ördög ügyvédjét. Az viszont egyértelműen látszik, hogy Putyin elnöknek ezt a nagy Oroszországot, tehát kvázi a Szovjetuniót visszaforgató, ilyen revizionista törekvései vannak, hogyha ilyen csúnyán is lehet mondani ezt, és nagyon sok államot maga mellé próbál állítani az Európai Unióval, illetve az Egyesült Államokkal, illetve a NATO-val szemben.
Hát az, hogy valaki, tehát az ambíció szint és a képesség, ez két külön dolog. Ugye azt látjuk, ugye, ha a Szovjetunió összevetését, vagy a Szovjetunióval összevetést folytatjuk, azt látjuk, hogy a Szovjetunió, hogy egyes sokkal nagyobb volt, mint a mai Oroszország, ugye 14 másik mai ország is tagja volt, Volt egy szoros szövetségi rendszer, ez volt a Varsói szerződés, közte ugye az egykori Magyar Népköztársasággal, és voltak a világon szerte szocialista berendezkedést követő országok. Kubától Észak-Koreán át számos afrikai államig, amelyek mind Moszkva többé-kevésbé szoros szövetségisei voltak. Ehhez képest a mai Oroszországnak egyetlen egy szoros katonai szövetségese maradt, ez Belarus, és van még néhány apró ország, amelyik biztonsági értelemben függ Moszkvától, Örményország, Kirgizisztán, ilyenek. Sehol sincs egykor a szövetségi rendszer. Én nem látom azt, hogy Putyin képes lenne visszaállítani a Szovjetuniót.
De törekszik rá azért, nem? Tehát az, hogy zavaró repüléseket végez például a skandináv államoknál, meg Nagy-Britániánál, hogy beavatkozott Szíriában, hogy időnként elég karcsörtető nyilatkozatok vannak, szuper fegyvereket mutatnak be, tehát azért valami mozgolódás azért csak van Oroszországban ilyen irányban.
Mozgolódások, ha ezt a szót használjuk. Orosz terminológiával ez információs nyomásgyakorlás. Az információs nyomásgyakorlás az az, hogy olyan dolgokat csinálok és mondok, hogy a róla szóló hírek önmagában stresszeljék az ellenfelet, anélkül, hogy tényszerűen bármi különösebben dolgokat kellene lépnem. Na most, tehát mondjuk a 50 éves öreg bombázók röptetése Európa körül, az klasszikusan egy ilyen információs nyomásgyakorlás, a katonai értékük nullához közelít, de arra kétségtelenül alkalmasak, hogy mindenhol címlapon legyen, hogy úristen, orosz atombombázók Európa egén. Ami nagyobb probléma, az az, hogy a 16-os amerikai elnökválasztás sikerén felbuzdulva, Oroszország nem látszik, hogy abba hagyná azt, hogy megpróbál beavatkozni az európai választásokba kiber, információs és más eszközökkel. De ennek megint csak nem az a cél, hogy visszaállítsa a Szovjetuniót, hogy a balti államok mondjuk újra Oroszország része legyen, szó nincs ilyesmire. A cél az EU és a NATO gyengítése. Ez egy preventív cél.
És mi a helyzet azzal, akik azt mondják, hogy nagyon komoly gazdasági és hát kereskedelmi befolyást szereznek, többek között például atomerőművek létesítésével és más kereskedelmi gazdasági módszerekkel?
Igen, az pontosan látszik, hogy tehát Oroszország abban nem sikeres, hogy lakosságokat nyerjen meg az európai országokban. Oroszország egyszerűen nem vonzó. Tehát még azok a politikusok is, akik mondjuk orosz barát programot hangoztatnak, ők sem pro-oroszok, hanem inkább nyugatellenesek. Most azon a ponton viszont, hogyha nem nagyon lehet megnyerni a lakosságot, ebből következően Oroszország két módon próbál befolyást szerezni. Egyrészt nagyon célzottan az eliteket próbálja megnyerni, korrupciós zsarolás és egyéb eszközökkel. Másrészt, amit ön mond, olyan típusú stratégiai befektetéseket próbál szerezni, olyan üzleti pozíciókat próbál szerezni, amelyek hosszú távon garantálnak befolyást, független attól, hogy az adott országban éppen ki van kormányon. Egy atomerőmű például az klasszikusan így, hogy évtizedes önfüggést jelent Oroszországtól.
Mi lehet most az orosz-amerikai, nézzük a két nagy felet, vagy akár mondjuk még Kínát is behozhatjuk a képbe ennek az egésznek, ugye az Egyesült Államok Kínával szemben szkanderozik éppen, ezek kicsit enyhültek most, mert ugye mert párbeszéd alakult ki, vagy hát lazult egy picit ez a feszültség, de közben ott van Oroszország is, és a kiutasítási botrány.
Én Kínát nem kommentálnám, tehát vannak a magyar biztonság politikai szakmában mindenhezért univerzális zsenik. Okay. Én nem ilyen vagyok. Az orosz-amerikai viszonynál az látszik, hogy ténylegesen a 60-as évek óta nem látott szintre süllyed, vagy hűl vissza a viszony. Uh-huh. Ez várhatóan tartósan így marad. Ugyanakkor az látszik, tényleg az általán említett korábbi szíriai eset mutatja, hogy mindkét oldalt józan döntéshozók ülnek, akik meg akarják tartani a feszültséget diplomáciai és kereskedelmi szinten, tehát a katonai eszkaláció elkerülése az kölcsönös érdek.
Oké, hát ez végül is reményre ad okot, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy tisztáztuk a helyzetet, és köszönjük szépen az idejét és szakértelmét. András, további szép napot kívánunk.
Önnek is. Viszontlátásra.
Rácz Andrással beszélgettünk, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatójával, Oroszország szakértővel, mégpedig a kiutasítási botrány hát körülményeiről, illetve hogy mi jöhet most arról.